jó látni, és ilyen alkalmat, hogy egymás megbecsülése itt áll, és a egymás tisztelete és megbecsülése itt áll a középpontban. Én ma Isten igéjéből, mielőtt megnyitnám, egy történetet szeretnék, a történet elejéig szeretnék a gyerekekhez szólni, bár lehet, hogy most kimentek már, vagy nem tudom, merre vannak, de a nagyobb gyerekek meghallgatják, de azért megvárjuk. Szeretnék egy olyan kérdéssel indítani majd, vagy valamennyire ebbe a történetbe, ami megnyilvánul, és aztán majd visszaérni ide. Szervusztok, szervusztok, itt is vagytok, nagyszerű, nagyszerű, nagyszerű. Na, egy olyan történetet szeretnék ma elmondani nektek, ami hát a régi időkben játszódik, amikor még az emberek nem autóval jártak, hanem lóval. Hát nem ilyen városokban laktak, inkább falvakban laktak az emberek, meg ilyen tanyavidéken, ahol hát egymástól azért távolabb estek a települések. Nem tudom, hogy lovagolni szeret valaki közületek? Lovagolt már valaki közületek? De autóba ültetek már. Hát akkor egy kicsit, tehát abban az időben megyünk vissza, amikor még lóval jártak az emberek. És képzétek el, volt egy orvos egy faluba, és róla szól ez a történet, egy alkalommal, hát egy beteghez hívták. De ahogy említettem, hát a beteg az nem a faluba volt, hanem valahol messze kint egy tanyán. És a faluból ilyen utak vezettek ki, de hát nem ilyen autóutak, mint amit itt látok, ilyen széles autóutak, hanem olyan, hát amennyit a lovak úgy kitaposnak a szántásra, a szántóföldek között, tehát körülbelül így, mint ez a szőnyeg, így képzeljétek el. Tehát ekkora sávok voltak kialakítva, és ezt taposták le a lovak. Ezek voltak régen akkor az utak, amik összekötötték a tanyákat, el kellett kanyarodni jobbra, balra, mindenfele kanyargott, mire odaért a tanyához, mert egy beteghez hívták. Oda is ment szépen, ott volt, kezelte a beteget, igen ám, de hát egy kicsit elhúzódott a kezelés is, meg hát vendégül is látták, akit segített, az orvost, és lement a nap, besötétedett. Na hát ebben az időben még nem volt kivilágítva, hát az utcák mellett nem álltak ott a póznák, hogy világítsanak az útra, de hát neki haza kell mennie. Mindenképpen haza akart menni. Jó, hát el is indult, hát úgy még az elején látott valamit, hogy aha, erre megy az út, valahogy akkor úgy vezette a lovát, de aztán, hogy szokták mondani a mai fiatalok? Tök sötét lett. Nem úgy sötét, hanem a tök sötét lett. Tehát amikor tényleg se csillag nem volt az égen, se a hold nem világított az égen, nem tudom, voltatok már ilyen helyzetben? Volt már valaki ilyen helyzetben? A felnőttek bólogatnak. Volt, amikor a szobában teljesen sötét van, el tudjátok azt képzelni otthon? Szeretitek? Nem. Nektek van világítótok. Na, de ha nem lenne világító, akkor milyen sötét lenne, nem? És olyan sötét volt. Hát gondolhatjátok, hogy szegény ott, hát, hogy na most aztán mi lesz? Hogy fogok én hazatalálni? Egyáltalán hát ment a ló valamennyire, ült a lovon, hát nagyon nem akarta hajtani, meg biztatni, mert hát lehet, hogy letér az útról. Lehet, hogy már le is tért az útról, ezen gondol, hol vagyok egyáltalán, jó úton vagyok. Volt nála egy gyufa, azt mondja, hogy megnézi, hogy egyáltalán az úton van-e. Leszállt, nézi, hát sajnos letért, nincs az út. Elindult jobbra, megint gyújtott a gyufát, ott sincs az út. Elment balra, kicsit, ott sincs az út. Hát teljesen letért az útról. Most mi legyen? Most mi legyen? És tudjátok, mi történt? Megszólalt valami. Valami hangot hallott. És mi volt az a hang?
Isten.
Nem. Majdnem, köze van hozzá. De általában a falvakban volt, meg van ma is, meg a városokban is van, harang, hát nekünk a templomunk tornyán nincsen, torony sincs, de megszólalt a harang. Biztos hallottatok már harangot, ugye?
Igen.
És akkor fülelt, a ló is fölkapta a fejét, és elindult a hang irányában, és így ért haza. A templomnak a hangja, a harangnak a hangja, ez mutatta neki, hogy na, abba az irányba kell menni. és arra haza is ért. Hát mit tanít ez a kis történet nekünk? Hogy Isten szól hozzánk is. Az ő szentírásán keresztül. Hazahív bennünket is. Mi is lehet, hogy néha úgy vagyunk, ilyen elveszve vagyunk, hogy hol is vagyunk egyáltalán, vagy merre is menjek. Isten szól hozzánk, megszólít. Ti hozzátok is, Jézus is szól. A Biblián keresztül, hogy hogyan, merre menjünk, mit csináljunk, hogy ne térjünk le az útról, amit ő javasol. A kérdés az, hogy jó fülünk van-e, fülelünk-e, odafigyelünk-e, és abba az irányba indulunk el. Na hát én azt kívánom nektek, hogy arra menjetek ti is, meg mi felnőttek is, mindig a mennyei harang, ha lehet így mondani, ennek a hangjára figyeljünk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. És az az ige, amit hoztam nektek ma, igazán három igét szeretnék majd egy picit így párhuzamba állítani. Mindegyik valahol erről szól, hogy hol is van az ember, hol is vagyunk, hol is vagyok én, hova tartunk, tehát egy picit így a helyjel, a helyünkkel kapcsolatban szeretnék szólni, és gondolkodni veletek. Tudom, hogy a hely önmagában, az Istennel való kapcsolatunkban nem annyira meghatározó, mint mondjuk régen. Ha megnézzük a bibliai időket, azért ott megvolt a templomnak, vagy a Szent Sátornak a helye, és ha valaki kapcsolatba akart kerülni az Istennel, akkor hova ment? Ott mutatta be az áldozatot, vagy volt egy oltár, és oda ment, ott mutatott be Istennek áldozatot, ott kapott valamiféle útmutatást, vagy a jeruzsálemi templom, ami fölment Jeruzsálembe, tehát ott volt egy hely. Volt egy hely az embernek, ahol találkozott az Istennel. Mikor egyszer Jeruzsálembe jártam, meglátogattam egy messiás hívő zsidó közösséget, és engem ott gondolkozott a leginkább a helynek a kérdése, amikor az ottani lelkész arról beszélt éppen, hogy a sátán nem csak az időt, megvárom, míg elmegy, nem csak az időt vette el tőlünk, ugye a szombatnak az ünnepét vette el az embertől, hanem a helynek is, hogy nincs egy helyünk már lassan a mai modern világban, ahol az Istennel úgy, na ez az elcsendesedésnek a hely, a fizikális helyet is. Hát nézzétek meg, és valóban így van, úgy elgondolkoztam én is, hogy lakáson belül is, hát most már a helyiségek is úgymond elveszik a maguk szerepét, maguk értelmét, főleg fiataloknál, ugye, hát mert beneszünk a szobába, a konyha, hát az jó, még ott készítjük el, de hát úgy étkező, és a többi. Már ezek a funkciók is úgy fölcserélődnek, úgy össze-vissza van, minden össze-vissza válik. Nincs egy olyan hely, ahol ami az én és az Istennek a helye. És ha megnézzük, ugye Jézusnak is volt egy ilyen helye, ahol mindig elvonult, például Jeruzsálemen belül nagyon jól tudjuk, hogy Judás nem véletlenül tudta, hova kell vezetni a katonákat, mert Jézusnak volt egy kedves helye. Persze nem mondhatjuk azt, hogy csak ott lehet találkozni az atyával, de neki az volt a helye, ahova kivonult az olajfák hegyéhez, a Gecsemáné kertbe, oda az olajfák tövéhez, és ott szeretett imádkozni. Ott volt az a helye. Vagy a pusztába, a Kapernaumnál, vagy bárhol máshol. Volt egy hely. Volt egy hely, ahol találkozott az Istennel. És ha megnézzük a Szentírást, ugye indul egy helyjel, egy kerttel, ahol az Isten találkozott az emberrel. Ott volt itt van az egész bolygó, ugye? Amit azt mondja, hogy ezt neked adom, de azon belül készített egy kertet. És azt mondta, én itt akarok vele találkozni. Itt, ez a fák környezetében. Ha megnézzük, és én most nem a teremtésnél indulnék, hanem ahova tartunk, azt a képet szeretném ide előtökbe hozni, és ezt felolvasni. Hiszen egy nagyon érdekes kert felé tartunk, ami város is, meg kert is egybe, vagy hát ennek a keverék képe, amit Isten idehoz elénk a Jelenések könyve 22. fejezetében. És innen szeretném az első 7 verset csupán felolvasni, és innen indítani a gondolkodásunkat. és megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki. Az ő utcájának közepén, és a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükség szövétnekre, és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. És mondanékem, e beszédek hívek és igazak, és az Úr a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lennie. Íme eljövök hamar, boldog, aki megtartja a könyv profétálásának beszédeit. Most csak idáig Isten égéje, és persze még jobban és több részletet is megtudhatunk valamelyest erről a helyről, ahova tartunk. De ha megnézzük, ugye itt az élet folyójának a képe, ami megjelenik, ami mindent élővé tesz, ugye a két partján azt olvassuk, hogy fák vannak, mégpedig különleges fák, nem tudom, hogy ha van valakinek ilyen fája, szóljon, mert akkor kérnék a magjából, vagy valami veszőt, hogy elültessem a közelünkbe, hogy minden hónapban gyümölcsöt hoz, nem csak egy bizonyos évszakban. Tehát minden hónapban meghozza a gyümölcsét, és valahogy ez a kép, ugye mit akar elénk idézni mai olvasók elé? Az Édennek a kertjét. Ahol ugyanúgy olvasunk folyókról, ugye ott a négy folyó, ami körbevette ezt a kertet, ami onnan indult ki, a Teremtés könyvében olvashatjuk, Mózes első könyvében, a Teremtés leírásánál olvashatjuk ezt, és ezt hozza ide János. Hogy az a hely, amitől megfosztott bennünket a bűn, ahonnan Ádám és Éva kiszakadt, ahova már nem mehetett vissza, most az ember beléphet ebbe a kertbe ismét. Most ismét színről színre találkozhat az Istennel. Ádámnak, ugye ő volt egyedül az, akinek megadatott, hogy tényleg színről színre láthassa a Teremtő Istent. Az utána való generációk már nem láthatták abban a formában. És amikor János itt ebben a leírásban azt mondja, hogy láttam, ugye megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogóvala, ezt a képet hozza elő, hogy mi is láthatjuk. Megláthatjuk a mi Istenünket. Velünk lesz az Isten. Ő az, aki szeretne velünk találkozni. Ha megnézzük ezt a képet, és egyébként nem csak ezt a képet, akár a teremtés leírását is, láthatunk egy olyat, mint amikor a filmekben ugye, mindent látsz először, teljes képet látod, és utána a kamera úgy elkezd fókuszálni egy bizonyos pontra. Biztos láthatok ilyet filmekben, vagy... És ugyanez van, nem? A teremtésnél is elindul, ugye egetés a földet, a vizek forrásait, a szárazföld, a vizek nyüzsögni kezdenek, a fák kihajtanak, és hova megy a fókusz? Mi az, ahova úgy már nem a bolygó, hanem valahova, most a hol... Ilyet ez a kert lesz a hol. Hogy ott mi történik. Pont ezen a helyen. És hát persze kivel történik, ez sem lényegtelen. Az ember kerül a fókuszban, illetve az ember és az Isten kapcsolata. Az ember és az Istennek a kapcsolata kerül a fókuszba. És ha megnézzük, hát itt is elindul a kert, a fa, és hova kerül a fókusz? Mert János leszűkíti. Kire szűkíti? Hát honnan pakad ez az egész folyó? Hát a trón. A trón, és kiül a trónon. Hát ide megy az egész Jelenések könyvének egyébként a fókusza. Tehát szörnyűségek a földön, stb. Ez rendben, de a trónra irányul. Kiül a trónon. Ki az, aki ott ül, a bárány, akihez szól a megváltottak éneke, akik dicsérik őt, ugye sokan leragadnak itt, amikor a második verset olvassák, és különösen ennek a végét, ugye a fák gyümölcsénél, és leveleinél, hogy a pogányok gyógyítására való, hogy mit keresnek ott pogányok, ugye még az Újföldön is, ugye hát azért hozzá kell tenni, hogy tehát az itt szereplő görög szó az az etnon, tehát az nem a pogány, tehát vallásilag pogány, hanem nemzetek, így lenne talán jobban szerencsésebb fordítani, és a gyógyítását nem lesznek ott betegek, erről olvasunk a 21. fejezetben, ugye itt a terapeion görög kifejezést használja, ami a műtét után is van egy terápia, ebből származik, tehát itt már arról szól, hogy nem akkor leszünk megműtve, nem akkor kell a bűnből gyógyítani az Istennek bennünket, hanem regenerálódhatunk. Mi már túl vagyunk rajt. Most már a terápia része következik az egésznek. De nem is mi vagyunk a lényeg, ha igazán még tovább volt, tehát ne ragadjunk le itt, hanem az, aki mindent újjá tesz. Akihez jönnek a megváltottak. Ugye a harmadik vers, és semmi elátkozott nem lesz többé, mint a teremtésnél olvassuk a bűneset után, hogy jön az átok, azt mondja, hogy itt meg már nem lesznek, semmi nem lesz, de ami lesz viszont, az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz. Ott lesz. Ez a legfontosabb hely. És én egyszerűen szeretnék egy kicsit elgondolkodni a helyem, hogy hol vagyok, hol az én helyem. A legelső kérdés, ami Isten részéről elhangzik az ember számára, azt tudjátok, hogy mi. Most egy picit visszaugrok megint. A teremtés és a jelenések könyve között fogunk ugrálni. Egy picit. Hol vagy, Ádám? Nem azért, mintha Isten nem tudta volna helyrajzilag, vagy koordinátákat meghatározni, hogy hol van az ember, hanem mivé lettél ember? Mit keresel a bokorba? És én úgy gondolom, hogy ez a kérdés nekünk is szól ma. Hogy te hol vagy? Én hol vagyok? Úgy lelkileg, akár fizikailag. Nem csak, hát ma itt vagyunk persze az Isten házában, de mondjuk, ha itt vagy, de tényleg itt vagy? A gondolataid is itt vannak? Vagy lehet, hogy már néhány szó után, néhány felolvasott szó után, ja, már máshol vannak a gondolataid. És akkor nem is vagy itt igazán. Hol vagy? Hol vagy, amikor ott van a családod? Együtt vagy-e tényleg velük? Együtt vagy-e azokkal, akiket az Isten odaadott, hogy gondozzad, gondjukat viseljed? A környezetet? Tényleg jelen vagy a környezetedben? Itt beszéltünk a misszióról a Biblia tanulmányunk során, és itt is föltehetjük a kérdést, ugye a pénteki lapnál ott vannak kérdések a gyülekezetről, hogy hogyan látja a gyülekezet életét, a környezete, hogy tényleg ott vagyunk, jelen vagyunk? Hol vagy? És akkor nem csak egyénileg tehetjük fel ezt a kérdést, hanem hol vagyunk mi, mint Istennek népe? Bokorba bujkálunk, valahol elbújtunk, vagy pedig kiállunk, és ugye a hármas angyali üzenet hogy kezdődik? Hol van az az angyal? Az első is, meg a többi is. Nem a bokorba, hanem a legláthatóbb helyen. Már megint a hely. Hol? Tehát nem valahol a sarokba, az égnek egy szegletén, vagy a középen. És ami a középen van, az a legláthatóbb, nem? Tehát általában az ember azt teszi be a középre, ami a legfontosabb, nem? Mi van a középen? Visszajelenések könyvéhez. Mi van a fókuszban? Mi van, ahova irányul minden? A bárány trónjához irányul. És ha megnézitek, igen, hol vagy Ádám? Ádám elvette az Isten helyét valahol. Mert olyan akart lenni, mint az Isten, tehát beült, ha nem is szó szerint ebbe a trónba, de beült a trónba. Majd mi? Majd én? Megoldjuk az egész helyzetet. Igen, sokszor lehet, hogy mi is kivesszük az Isten kezéből az irányítást, vagy ki akarjuk venni. Mi akarjuk megmondani, mi akarunk dönteni. Nem tudom, hogy ki az, aki szereti azt, ha helyette döntenek. Ki az, aki szereti azt, ha ki van szolgáltatva másoknak, vagy a körülményeknek. Biztos, hogy nem szeretjük egyikünk sem. De mégis valahol az Isten ezt szeretné megmutatni, hogy már pedig ahhoz, hogy ha szeretnénk ezen az új földön ott lenni, rá kell hagynunk magunkat teljesen. Akkor el kell hagyni azt, hogy na majd én megoldom, megváltom magam, megoldom az életemet. Lehetetlenség. Mit tehetek még hozzá az üdvösségemhez? Ugye, mert hozzá akar az ember valamit. Hát azért csak én is valamit hozzá akarok ragasztani. És nehéz elfogadni azt, hogy ehhez nincs mit hozzátenni. Jézus áldozata úgy, ahogy van, kerek, egész, tökéletes. Mi ezen már csak ronthatunk. Amit tehetünk, és a legjobb, hogy leszállunk erről a trónról, és azt mondjuk, Uram, a te kezedbe rakjuk az életünket, ülj te a trónon. Nem én akarok parancsolni, sem az én életemben, nem akarok ilyen kis király lenni a családban, és na, mindenki azt csinálja, amit én mondok. Milyen jó lenne, ha mindenki azt csinálna, amit az Úr mond, nem? Nem akarok a gyülekezetben úgy lenni, vagy az egyházban úgy lenni, és úgy viselkedni, hogy megint csak mint a kis király, hogy ott ülök a trónon, és ha nem azt csinálják a többiek, akkor baj van. Milyen jó lenne, ha azon a trónon, amire a fókusz irányul, az Isten ülhetne be, és az Isten ülne. Hogy átengednénk neki minden tekintetben, egyéni életemben, közösség életében, minden tekintetben a trónt Istennek. Amikor fölteszi Isten a kérdést, hol vagy, Ádám, igen, benne van ez, hogy mivé lettél? Hova lettél? És benne van az a kérdés is, hogy hova tartasz? Hogy vajon visszatudsz-e, vissza akarsz-e jönni? Tudjuk azt, hogy Ádám és Éva, legalábbis hát nincs így leírva, de a névadás, ahogy elnevezik az első gyermeküket, kifejezi az ő hitüket, hogy ők igen, megértették azt, hogy mit követtek el. És ők szerették volna, ha már az ő életükben ez a visszatérés bekövetkezhet. Sajnos nem következett be. Hanem az első gyermeknek is fölteszi Isten a kérdést, már megint egy hol, csak ott nem az, hogy hol vagy, mert Isten nem csak ezt kérdezi meg, hogy te hol vagy, hanem hol van a te testvéred. Megnézitek, a trón nem üres. Olyan tekintetben vagy, a trón környéke nem üres, hanem azt olvassuk, hogy ott ül a bárány, és ott vannak a megváltottak. Az ő szolgái is ott vannak. Isten fölteszi nekünk is a kérdést, igen, hol vagy? De hol van a te testvéred? Hol vannak azok, akiket mellé adtam, akiket rád bíztam? Nagyon fontos kérdés szintén számunkra. A helynek a kérdése. Hol találkozhatom az Istennel? Hol lehetek vele kapcsolatban? Hova vihetem azokat, akiket rám bízott az Úr? Van-e ilyen fizikális hely ma, szerintetek? Valahova el kell zarándokolnunk mindannyiunknak, vagy hol van az a hely? Vannak-e ilyen helyek? Hadd idézek egy néhány sort János evangéliumából, amikor Jézus elkezdi az ő szolgálatát. János evangéliumának az első fejezetéhez hívlak benneteket egy picit. És itt az első fejezet 35. versétől van egy nagyon érdekes leírás, amikor Így olvasom, másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül, és ránézvén Jézusra, amint ott jár vala, mondta, íme az Isten báránya. És hallá őt a két tanítvány, amint szól vala, és követik Jézust. Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, mondta nékik, mit kerestek? Azok mondának néki, rabbi, hol laksz? Mondta nékik, jöjjetek és lássátok meg. Elmenének és meglátták, hol lakik, és nála maradának azon a napon, vala pedig körülbelül 10 óra. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozik az először a maga testvérével, Simonnal, és mondta néki, megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi, Krisztus. És Jézushoz vezette ugye az ő testvérét, csak eddig olvasom. Ugye itt is ez a kérdés, hol laksz? Hol laksz, Uram? És Jézus mit mondott? Gyertek és lássátok meg. És elmennek Jézushoz, és nem tudjuk azt, hogy miről beszélget. Én olyan szívesen elolvasnám azt, hogy vajon miről beszélgettek. Egyáltalán hogy nézett ki Jézusnak az otthona? Nem tudom, ti kíváncsiak vagy, lennétek el rá. Milyen körülmények között lakott? Milyen volt a berendezés? De mégis nem írja le az ige, de azt viszont leírja, hogy az ott eltöltött idő elég volt arra, hogy bizonyosságot szerezzenek arról, hogy Jézus az Isten fia. Hogy ő a Krisztus, ő a Messiás. Annyira, hogy elmennek és másokat is hozzávisznek. Az ő testvéreiket hozzáviszik. Miért? Mi volt ilyen különleges ebben az együttlétben? Milyen volt Jézusnak a lakása? Volt egy Biblia az asztalon, és akkor ez hát egy tekert, és akkor na, ez volt a bizonyíték számukra. Vagy egy templom poszter a falon, vagy... Mi volt az, ami meggyőzte őket ennyire? Hol lakik Jézus? Hol laksz, Uram? Hol találkozhatom veled? És itt ez a szó... Bennem ez az, ami föloldja ezt a kérdést, amikor azt mondja, hogy nálam maradtak. Ugye, ami sokszor visszajön aztán a Pál levélben, maradjatok ő benne, Jézusban, benne, nála. Amikor része az én életemnek. És János evangéliuma valahol erre akar utalni később is, amikor leírja azt, hogy emberek találkoznak Jézussal, Nikodémus, Samáriai asszony, ugye a 4. fejezetben itt Jánosnál, szintén fölteszi a kérdést, már megint a hol. Hol kell imádni az Istent? Hol találkozhatok? Garizim hegyén vagy Jeruzsálembe? Hova menjünk? És mit válaszol Jézus? Ugye, az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Megvan ez a hely? Hol vagy? Ott vagy ezen a helyen? Tényleg lélekben és igazságban is ott vagy az Istennél. Vagy lehet, hogy a gondolataid máshol, a terveid máshol, lehet, hogy névlegesen ott vagy a gyülekezetben, a gyülekezet, az Isten népe névsorában, de ha úgy megnézzük az életünket, inkább másról szól. Inkább arról szól, hogy gyűjtögetek magamnak, hogy tényleg földíszítsek minden, ugye magam elképzel, vagy pedig én nála vagyok, és nála akarok lenni. Mit csinálnak Jelenések könyvében a szolgák, akik körülveszik a trónt? Mit írt János? Az ő szolgái nem a saját életüket építgetik, hanem szolgálnak neki. Istennek szolgálnak. Istennek szolgálnak, annak szolgálnak, aki ott ül a trónon, a báránynak. Azt olvastam, e beszédek hívek és igazak. Az Úr szent proféták Istene bocsátott el az ő angyalát, hogy megmutassa szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. És itt van egy ígéret, amit ez a mi reménységünk. Boldog, ugye, aki megtartja, illetve... Én még eljövök hamar, és boldog, aki megtartja a könyv profitálásának beszédeit. Nem tudom, hogy merre alakulnak az események. Szerintem senki nem tudja ezt megmondani. De egyet tudunk, hogy Jézus, amikor ígéretet tesz, azt nem félváról teszi. Ő be fogja tartani az ígéretét. Nem tudjuk mikor, mennyit kell még várni, de ma is találkozhatom vele. Ma is nála lehetek, benne lehetek, és milyen jó lenne, és ezért szeretnék most imádkozni így közösen veletek befejezésként, hogy bárki, aki betér a mi otthonainkba, bárki, aki betér ide a gyülekezetbe, az találkozhasson avval a bárányjal, aki hol kell, hogy elfoglalja a helyét. De nem csak úgy néha fölbukkanó vendégként, de néha úgy szoktuk mondani, hogy drága Jézus, légy vendégünk, de milyen jó lenne, ha nem csak vendég lenne, ilyen jön-megy, hanem lakjál nálunk. Hol laksz? Mi szeretnénk, ha ott laknál, ahol mi vagyunk. Hogy az otthonaink, a gyülekezeteinkben, ha bárki belép, az azzal a bizonyossággal lehessen, hogy itt az Istennek a trónja van. Itt nem embert tisztelnek, itt nem egy ember akarata áll a középpontban, nem egy ember akarata telepszik rá mindenre, vagy emberek akarata, vagy egy tantétel az, ami meghatározó, hanem az Isten. És amikor belépnek, akkor itt nem emberekkel találkozhatunk, hanem magával az Istennel. Jöjjünk hozzá, és mondjuk el neki mi is a mi hálánkat és kérésünket, hogy szeretnénk az ő közelében lenni. Hívlak benneteket egy imára, kérlek, álljatok föl. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te megszólítottál ma bennünket, úgy, mint a kis történetben a harang, hogy ott szól, és azt jelzi, hogy te hazavársz bennünket. Amikor esetleg a legsötétebb órák vannak ezen a földön, vagy akár a személyes életünkben, lehet, hogy most vannak olyanok is, akik ilyen sötét helyzetekben vannak, vagy olyan helyzetekben, hogy nem látják, hogy merre is, és hol is lehetne téged megtalálni. Köszönjük azt, hogy megszólal a te ígéd, és arról beszélsz, arról szólsz, hogy lehet, hogy azért nem találunk, mert a te helyeden ülünk. Hogy engedjük át a trónt neked, és akkor megláthatunk, mert te odaülsz, és akkor te szólsz, és vársz bennünket, hogy elmondjuk neked a mi gondjainkat, problémáinkat, és te leszel az, aki megoldod, és nem nekünk kell vergődni ezekben. Köszönjük, Úr Jézus Krisztusunk, hogy te azt a képet hoztad ma elénk, amikor már nem lesz bűn, nem lesz szenvedés, nem lesz könyv, félelem, fájdalom, sötétség semmilyen tekintetben, sem fizikai, sem lelki tekintetben nem fog ránk telepedni a sötétségnek a semmi gondolata. És köszönjük ezt neked, ezt az ígéretet, és szeretnénk feled lenni, nálad lenni. Ezen a mai napon is minél többet, hogy jobban és még inkább nálad maradhassunk. Köszönjük azt, hogy te bizonyságát adod a te létezésednek, annak, hogy te szeretsz bennünket, és az a mi kérésünk segíts, hogy mi is úgy, mint András, elmehessünk és hívjuk a mi testvéreinket, embertársainkat, hogy amikor megkérdezed, hogy hol vannak, akkor mondhassuk azt, hogy imhol vannak azok, imhol vagyok én, és imhol vannak azok, akiket rám bízott az Úr. Úr Jézus Krisztusunk, ez a mi vágyunk, hogy hiánytalanul állhassunk előtted, amikor visszajössz. Köszönjük, hogy erre segítesz bennünket. Amen.
Isten tiszteletünk zárásául a 218-as számú ének mindegyik versszakát énekeljük el.
Thank you.
Ezt mondja az, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. Amen, bizony jövel, Uram Jézus. Amen.